Mennyei Atyánk, mindenható Isten, köszönjük neked az életet, hogy minden forrás belőled fakad, hogy mindent te hoztál létre, hogy miattad dobog a szívünk, miattad lélegzünk, hogy te adtál mindent, ami jó és ami szép ebben a világban. Köszönjük azt, hogy te vagy az, aki keresel bennünket, akárhogy is vagyunk itt ma este. Köszönjük neked azt, hogy úgy jöhetünk te eléd, ahogy valójában vagyunk, hiszen úgy is ismersz. És köszönjük, hogy azt ígéred, hogy aki te hozzád jön, azt te nem küldöd és nem utasítod el. Urunk és Istenünk, eléd hozzuk a nyomorúságainkat, a gyengeségeinket, a kudarcainkat. Eléd hozzuk azt a káoszt, ami körülveszi az életünket, kapcsolatokat, amelyek nem működnek, frusztrációt, ami a mindennapjainkkal függ össze, betegséget vagy nyomorúságot, aggodalmat és félelmet a jövőtől. De eléd hozzuk a bűneinket is, amiben tudjuk, hogy más ember ellen tettünk, hogy hiába beszéltünk, hogy gyaláztunk másokat, hogy gyűlöltünk másokat, és mindent, amit te ismersz, és ami ott van bennünk. És kérünk téged az Úr Jézus Krisztusért, a te fiadért, az értünk való kereszt haláláért, hogy bocsáss meg, szabadíts fel, és állíts helyre. És így jövünk, és kérünk a te nagy ajándékodért, önmagadért, jelenlétedért, szent lelkedért, szavadért, üzenetedért. Kérünk, hogy ezt az egész Istenti szeretet, hogy együtt vagyunk, önmagaddal ajándékozd be, önmagaddal aranyozd be. Te magad légy itt velünk, ati megtörténjen ez a csoda. Amen. Az első fejezetéből olvassuk, hogy mi az ember a Biblia szerint. Akkor azt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, és a földön mozgó minden élőlényem. Miért gondolja azt az ember, hogy ő a teremtés koronája? Ezzel a címmel olvastam egy blogbejegyzést az interneten, így folytatja a szerző. Nem mondanám, hogy sokat töprengtem ezen a kérdésem, viszont amikor feltettem magamnak, igencsak találónak és elgondolkoztatónak éreztem. Elvégre mitől jobb az ember, mint a többi élőlény ezen a bolygón? Mi az, ami egyéb fajok fölé emeli a civilizációnkat? Mondjuk okosabbak vagyunk, mint a többi élőlény, de ez is csak folyton bajba kever minket, nem sokára elpusztítjuk a bolygót hatalmas eszünkkel. Viszont csak más tulajdonságban rövidebbet húznánk, ha versenyre kerülne a sor. Például a disznó sokkal több ideig élvezni az orgazmus örömét, mint az ember. Első dolog, ami eszébe jut. Tessék, már is van mit irigyelni. A patkányok úgy belakták városainkat, hogy otthonosabban érzik magukat benne, mint a szabadban. Szóval jobban alkalmazkodnak nálunk. A csótányok sokkal jobban bírják az extrém körülményeket nálunk, tehát a túlélő képességünk is gyengébb, mint az övék. Bőven vannak tökéletesebb élőlények, mint az emberek ezen a világon, és nem is kell túl messze menjünk ahhoz, hogy megleljük ezeket. Csak tudnám, hogy őket miért zárták ki a paradicsomból. Hozzátehetnénk még azt, hogy a csimpánz és az ember teljes örökítő információja, genomja között 1,2% eltérés van. Amit az előbbi szellemi kirohanás nívóján úgy is értelmezhetnénk, hogy 98,8%-ban csimpánzok vagyunk, a maradék 1% pedig hibahatáron belüli, mint tudjuk, hát a genetikában nem. Mi az ember? Vagy azt is arcába vághatnánk a teremtés koronájának, hogy mit akar az, akinek 70% a víz, a maradék pedig különböző kémiai anyagok, bibliai kifejezéssel por és hamu. Miben különbözik bármilyen más állattól? És akkor még nem beszéltünk azokról a radikális zöld mozgalmakról, akik szerint a bolygón az ember a legkártékonyabb állat, hiszen ő számolja fel a saját és egész környezete életét. Mindezek fényében nehéz dolga van annak, aki a bibliai teremtés történetet veszi alapul, amikor felelni akar a kérdésre, hogy kicsoda vagy micsoda az ember. Múlt héten kezdtük a Nagy kép című sorozatot, aminek során a Bibliát, mint Isten kijelentését egy olyan nagy és egyetemes történet részeként látjuk, amely történet az emberiség története, de benne az egyén története is. Egy olyan nagy összefüggésről beszéltünk, amit az mondott el, az jelentett ki, aki ezt az egészet megalkotta, és aki azóta is a kezében tartja a világmenetét, és a saját céljai szerint vezeti. És arról beszéltünk, hogy ez a történet az egyén történetének értelmet, célt, keretet ad. Ennek a történetnek a fejezetei, azt múltkor nem mondtam, az első fejezet a teremtés, a második fejezet az, amikor szétszakadnak a kapcsolatok, összetörnek a kapcsolatok, a probléma, a baj, az Istentől való elszakadás. A harmadik fejezet most mondjuk így, amikor Isten elkezdi összegyűjteni, visszahívni magához az embereket, Izraelen keresztül, az ő népén, aztán Jézus által. Míg majd előttünk van a végső nagy beteljesedés. Na most, ha ez a történet létezik, akkor mindannyian részesei vagyunk, akár tudunk róla, akár nem. Nem a mi hitünk alkotja a történetet. Hogy létezik-e, hogy Isten valóban egy ilyen történetbe helyezett bele minket, azt nem a hitünk fogja eldönteni. Az vagy van, vagy nincs. A hitünk által bekapcsolódunk, de nem a hitünk dönti el, hogy részesei vagyunk, vagy nem. A múlt héten a teremtés művéről beszéltünk, és ma este annak egy részét nézzük, az ember megalkotását, az ember teremtését. Bibliamagyarázók arról beszélnek, azt hangsúlyozzák, hogy a Szentíró az egész teremtés történetet úgy építi fel, hogy a hatodik napon, amikor megszületik az ember, hogy minden ezért van. Azt mondják, hogy úgy építi fel az egész történetet, hogy mindaz, amit létrehoz, az az emberért van. És ez különböző módon irodalmi eszközökkel hangsúlyozza, háromszor fordul itt elő a teremtésnek az igéje, Isten alkot, Isten teremt, ami különben ezzel nagyon sporulósan bánik a Szentíró, ezzel a szóval sokkal részletesebben beszél az ember teremtéséről, mint minden másnak a megalkotásáról. A kép olyan, hogy Isten létrehoz egy otthont, létrehoz egy szentélyt, létrehozza a kozmoszt, azért, hogy a végén belehelyezze az embert. Aki az ő képmása, ezt olvastuk, és hozzá hasonló. Érte jött létre az egész teremtői mű. Ezt akkor is ki kell most mondanom a bibliai szövegnek az alapján, ha már most feszül bennünk az ellenkezés. Mi ez az önző, emberközpontú szúklátókörű megközelítés? Hát láttuk, még a disznónak, patkánynak, csótánynak is nagyobb lehetőségei vannak az életben, mint az embernek. És akkor nem beszéltünk még az oroszlánról, vagy az elefántról, vagy mi mindenről. Nyilvánvaló, az áll a felbojdulásunk mögött, hogy nagyon jól tudjuk, érezzük, velünk van, hogy mennyit ártott és árt az emberiség ennek a világnak. Mert mi szennyezzük a levegőt, mert mi mérgezzük a vizeket, mert mi írtjuk ki az erdőt, mert mi pusztítjuk ki a fajokat, mert mi háborúzunk, mert mi készítettük el azokat az eszközöket, amelyekkel bármikor el tudjuk pusztítani ezen a bolygón az életet. Tartható ezek után egy olyan eredett történet, ami azt mondja, hogy az emberért van minden. Amikor az ember pusztít el mindent. A válasz abban rejlik, hogy mit is jelent ez a nagy megkülönböztetés, hogy az embert Isten a maga képére és a maga hasonlatosságára teremtette. Mit jelent, hogy az ember Isten képű lény? Ez, hogy az ember istenképű lény, ez megnyitja a lehetőséget, hogy megtudjuk. Ezt nem tudjuk meg ebből a szóból, hogy pontosan mit jelent. Azt mondja egy ószövetséges professzor, hogy ahogy Isten és az emberiség története halad, úgy nyílik meg egyre jobban, hogy mit is jelent, hogy az ember Isten képű, Isten képmását hordozza. Ahogy tudatosul bennünk egy-egy vonása annak, hogy mit jelent embernek lenni. Például racionális lények vagyunk. Igen, más, mint az állat. Érzelmi lények vagyunk. Alapvetően vallásos lények vagyunk. Valamiben hiszünk, valamit keresünk. Erkölcsi lények vagyunk. Jó és rossz között különbséget teszünk. Kapcsolatra formált emberek, lények vagyunk. Alkotó, teremtő emberek vagyunk. Ez mind arról beszél, hogy Isten képek vagyunk, és ez mind beszél arról, hogy milyen Isten. A jövő héten és utána két olyan részéről fogok beszélni az Isten képűségnek, amiről szó volt ebben az igében. Az egyik a munka, az alkotás, mit jelent ez nekünk. A másik meg a férfi és a női kapcsolat, amiről szintén beszél, mert saját képére férfivé és nővé alkotta Isten az embert. De most csak egyetlen egy dologról szeretnék ma beszélni, hogy az ember kapcsolatra teremtett lény. És először arról, hogy mit jelent ez a többi emberrel a másokhoz való viszonyunkban. Aztán mit jelent ez az Istennel való kapcsolatra nézve? Végül néhány konkrét dolog. Hogyan kezdhetjük el ezt megélni? Mit is jelent ez a mindennapokban? Az ember kapcsolata teremtett lény. Ha az ember Isten képű, akkor minden ember Isten képű. Akkor minden ember egyenlő. Az, hogy az Istennek vagy Isteneknek képe van, képviselője van a Földön, az jól ismert gondolat Izrael szomszédai között, a közel-keleti népek között. A királyságot abban a korban, azokban a népekben, ókori közel-keleten a királyságot isteni eredetűnek tartották. Tudjuk jól, a király az valamilyen módon az isteni leszármazott, az Isten gyermeke. A fáraó, akár Egyiptomban, isteni eredettel bír. És a teremtés történet ezzel szemben, ami akkor ott volt, hogy a király Isten képe, ezzel szemben a bibliai teremtés történet valami olyat állít, ami felforgató, radikális az Isten király által uralt társadalmak életében. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Isten képiséget a bibliai teremtés történet demokratizálta. Hiszen az, ami bizonyos népeknél abban a világban csak a királynak járt, az a teremtés történet által minden egyes embernek megadatott. A Biblia azzal kezdi az emberiség történetét, hogy azt mondja, hogy minden egyes ember kezdettől fogva Isten képét hordozza, Isten képét testesíti meg ebben a világban. És ez alapvetően azt jelenti, hogy nagyon mély egyenlőség, egyetemes egyenlőség van minden ember között. Az emberi jogok, amelyekre olyan sok hivatkozás esik a napjainkban, innen ebből a bibliai gondolatból fakadnak. Miért illet mindenkit egyenlő méltóság? Miért illet mindenkit, kellene, hogy mindenkit illessen egyenlő jog? Miért kell, hogy mindenkit egyenlő szabadság illessen? Miért? Honnan fakad ez? Mi az ember értéke? Ha az ember egy okos állat, akkor mondhatjuk, hogy hát mindenki ugyanolyan okos állat. A bibliai gondolkodás szerint a válasz az, hogy azért, mert minden egyes ember magán hordozza alkotója képét. Mert minden ember egyedi, éppen ezért. Minden ember megismételhetetlen. Éppen ez veti fel a klónozás kérdéseit, vagy éppen emiatt vannak kérdések a klónozással kapcsolatban. Hogy mi történik ezzel? Hogy az Isten képűségünk, ez a nagy titok, amiről itt szó van, hol rejlik a 70% vízben és a 30% ásványi anyagban, azt nem tudom. Hogy megtalálható-e a csimpánztól eltérő 1,2%-os genetikai információban, azt meg kétlem. De amennyiben minden ember Isten képének a hordozója, akkor nemre, bőrszínre, vallásra, társadalmi helyzetre, etnikai származásra tekintet nélkül egyenlő. De nézzétek meg, a Biblia nem azzal hozza létre a teremtéstörténetet, nem avval hozza létre ezt az egyenlőséget, hogy mondjuk itt demitologizálja azt, hogy a király Isten képviselője, Isten képe. Nem azt mondja, hogy bolondság, bogyotaság a felvilágosult társadalomban arról beszélni, hogy a király Isten képe. Nem ezt teszi, az ellenkezőjét teszi. Azt mondja, minden ember Isten képe, minden ember király eredetű. Minden embernek azt mondja, uralkodjatok. Majd meglátjuk ezt, hogy mit jelent később, jövő héten. A Biblia hitvallása az Isten képűséget, az ebből fakadó királyi méltóságot nem pusztán az uralkodótól veszi el, hanem minden embert felruház ezzel a méltósággal. Minden embert felruház ezzel a különleges ajándékkal. És hogyha minden ember Isten képű, akkor nincs értékesebb, és nincs felesleges. Ha minden ember lényegileg Isten által teremtetett, ha mindenkit Isten, a Teremtő ma is ismer és szeret, és ezért egyenlő, akkor könnyen beláthatjuk azt, hogy milyen távol vagyunk mi ettől az Istentől. Nem? Mert az a kérdés, hogy vajon mi ezzel a legmélyebb, legalapvetőbb mércével mérjük-e a többi embert? És mérjük-e magunkat? Amin megmérsz más embert, alapvetően azzal méred magadat. És amivel méred magadat, ha tudod, ha nem, avval mérsz más embert. Lehet, hogy valaki elvben egyetért azzal, hogy minden ember egyenlő. Lehet, hogy valaki harcos jogvédő fellép a kisebbségek érdekében. De mit tart az ember értékének? Amikor önmagadra gondolsz, miben áll az igazi értékességed? Miben áll az igazi emberi méltóságod? Úgy is fogalmazhatom ezt a kérdést. Mire vagy büszke? Miből meríted a magabiztosságod? Miből forrásozik az, amit teszel, hogy élsz, amit csinálsz a mindennapokban? De van, aki fordítva ismeri fel jobban a választ a kérdésre. Minek a hiányában tartod magad értéktelennek? Ahányan vagyunk, annyiféle választhatunk erre a kérdésre. Mi lenne az most, ami ha megadatna, úgy érzed, igazán a helyedre tenne a többi ember között? Mi lenne az a dolog, amit ha most meg tudnál nyerni, szerezni valamilyen módon, az helyedre tenne az összes többi ember között? Van, akinek ez a család, van, aki azt mondja, hogy ha egyszer eljutok oda, hogy lesz egy feleségem, vagy férjem, gyerekeim, ha ezt elérem az életben, akkor megtaláltam. Van, akinek egy bizonyos társaságba való bekerülés, hogyha sikerül azok között lennem, otthon lennem, befogadnak, beléptem oda, akkor már van, vagyok valaki. Van, aki pénzen vásárolható javakhoz köti persze ezt márkás tuccok. Valaki másnak az egyetem elvégzése, egy tudományos fokozat megszerzése, egy munkahelyi pozíció elnyerése, ami azt az érzétet kelti, hogy most már vagy valaki. Lehet valakinek a családi háttere, hogy én ebből a családból jöttünk, a mi családunk ilyen volt generációkon át, és én ehhez tartozom, és ettől vagyok igazán valaki. És akkor ránézek a többiekre, akkor tudom, hogy mögöttük nincsen olyan családi háttér, mint mögöttem. Nem mondom ki, de érzem. Lehet a személyes vonzerőd, a kisugárzásod. Lehetnek a művészi képességeid. Lehet a valakinek a szexuális hódításai száma, vagy éppen az intellektuális kifinomoltsága. Kinek mi? Mitől vagy értékes? Mitől vagy valaki? És a leggyakrabban nem is tudatos az, ami a lényünk legmélyén meghatározza, hogy kik vagyunk. De még egyszer hadd mondjam, ami a szíved mélyén meghatározza, hogy mitől tartod magad értékesnek. Ugyanazt fog vezetni abban, hogy miben látod a másik ember értékét. És ez akkor is igaz, ha sok jót teszel másokkal, ha odafordulsz azokhoz, akik egészen mások, mint te, lehet, hogy csak azért teszed, mert arra van szükséged, hogy segítsél. És nem azért, mert ő ugyanúgy Isten képe, mint te. Ugyanolyan értékes ember, mint látjuk tehát, hogy az Isten képűség gondolata, ha ezt komolyan, következetesen vesszük, radikálisan átalakítja azt, hogy hogyan viszonyulunk más emberhez. De ehhez persze először át kell, hogy alakítsa, hogy hogyan viszonyulunk önmagunkhoz. Ahhoz, hogy hatással legyen ránk, és ezen keresztül hatással legyen a körülöttünk élőkre, más emberekre, a társadalomba, először nekünk kell kapcsolatba kerülnünk, életünknek ezzel az elrejtett, eltemetett valóságával. Mert teljesen világos, ugye, hogy nem pusztán egy felismerés ez, hogy ja, tudom, tényleg Istenképű, minden máshogy lesz holnap, nem? Ha valamit megértek, attól az még nem irányítja az életemet. Ha valamit megértek, az még nem fog meghatározni és átformálni. Ez maximum annyi, hogy ha egyetértek vele azzal, amit megértettem, olyan akarok lenni, de még nem leszek képes arra, hogy olyan legyek. És ezért kell most másodszor arról beszélnünk, hogy miközben az istenképűség azt jelenti, hogy minden ember alapvetően egyenlő, valahol nagyon mélyen. Mert hogy kapcsolatot teremtettünk egymással, ezért kell másodszor arról beszélni, hogy hogyan ismerjük ezt fel magunkban, ezt a mély elrejtett valóságot. Mit jelent, hogy minden ember Istennel való közösségre teremtetett? Ez az istenképűség. Ha az ember arra teremtetett, arra lett alkotva, hogy Istent képviselje ebben a világban, a Földön, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy kapcsolatba kell lennie azzal, aki alkotta. Az istenképviség nem csak egy ilyen, vannak bizonyos tulajdonságaink, mint embernek, kreativitás, beszéd, lélek bennünk. Isten, múlt héten beszéltünk erről, szavával hívja létre a világot, a Szent Lelkével munkálkodik, és ez ott van. Élet lehelletét leheli az emberbe, ezért vagyunk emberek, tudunk beszélni, kommunikálni, ezért vagyunk emberek, de ez nem csak egy ilyen magunkba zárt képességek valamilyen szinten, hanem teljesen nyilvánvaló, ha valakit képviselni kell, akkor azzal a valakivel kapcsolatba kell lenni. Az istenképűség alapvetően azt jelenti, hogy azt hordozza magába, hogy Isten beléphet az ember életébe, hogy Isten megszólíthat, hogy az ember arra van alkotva, hogy válaszoljon, hogy feleljen. Ezt a közeli kapcsolatot jól illusztrálja, amikor a történet elbeszélője kicsit később így ír Ádám fiának a születéséről. Azt mondja, figyeljetek meg, mennyire hasonló, mint az ember teremtésnek a története. Azt mondja, Ádám fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására. És elnevezte Sétnek. Isten megalkotja az embert a maga képmására, hasonlóvá magához, és utána pár fejezettel később azt mondja a Szentíró, Ádám fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására. A fiú pedig nyilvánvalóan hordozza az apa képmását, hasonlatosságát, de kapcsolatban is van vele. Haláláig. Mivel minden analógia töredékes, ez is az, az ember nem növi ki a teremtővel való kapcsolatot, hanem növekszik abba, de ez bemutatja, hogy ahogy egy fiú származik, vagy egy lány, származik az apjától, hát ez persze sok bonyolult történetet is felhozhat bennünk, de valamilyen módon képmás, hasonló, ha tetszik, ha nem. Ami nem tetszik, abban is hasonló vagy. Olyan módon az embernek ez a feladat, hogy kapcsolatban legyen Istennel. Ha tehát ott van bennünk valami Isten képmásából, hogyan kerülhetünk ezzel a valamivel kapcsolatba? Hogyan juthatunk el a legigazibb énünkig? A legmélyebb identitásunkhoz. Hogyan ismerhetjük fel úgy a legmélyebb, a legigazibb méltóságunk, értékességünk, hogy az hasson is ránk. Hogy az átformálja, hogy hogyan viszonyulunk más emberekhez, hogyan viszonyulunk magunkhoz. Hogyan biztosíthatjuk, hogy újra és újra ebből a középpontból élhessünk. Ez a középpontja az embernek, amit Isten alkotott. Ettől vagyunk mások, mint az állat. A nagy történet, amiről beszélünk, második fejezete arról beszél, hogy az ember elszakadt Istentől. És ezért az a kapcsolat, ami korábban megvolt Istennel, egy nagyon nyílt, őszinte, magától értetődő, szeretett kapcsolat megromlott. Ahogy egyes teológusok fogalmaznak, az embernek az Isten képűsége összetört. Nem szűnt meg, összetört. Gondoljunk egy üveget, vagy egy tükröt, ami széttörik, esetleg nem hullik darabokra, csak így, mint a jégvirág, a repedések, mint az autóüvege. A repedések behálózzák, és ott van, de nem átlátszó már, homályos. Az ember Isten képűsége, ami volt, az összetört azzal, hogy elszakadtunk Istentől. Nem tudjuk már világosan, hogy kik vagyunk, miért vagyunk ebbe a világba, valamit sejtünk. Nem sugárzik vissza rólunk a teremtésnek a szépsége, a dicsősége. Nem élünk harmóniában a természettel, és nem a másik emberrel. És ezért kell egy helyreállító. ha ez a történet nem áll meg az első fejezetnél, vagy a másodiknál, hogy Isten megalkotta ez az ember, aztán összetört, erről röviden beszéltem. Ha van még történetnek folytatása, akkor kell egy helyreállító. Kell egy összekötő, kell a gyógyulás. Kell valaki, aki egészen mélyen az ember életének a legmélyén összetudja rakni azt, ami eltört. Aki ki tudja bontakoztatni azt, ami a romok alá szorult, aki mondjuk így fel tudja támasztani azt, ami meghalt. Ha a Teremtő Istennek valóban fontos az ember, ha valóban ő alkotta, ha valóban szereti, ha valóban fontos neki, akkor nyilvánvaló nem fogja ezen a ponton annyiba hagyni a történetet, azt mondván, hogy hát elromlott, elromlott, összetört, összetört. Levertük a vázát, összetört, kidobtuk, majd lesz másik. Majd csinálok egy másik teremtést, egy másik bolygón, ott majd talán sikerül. Ha neki fontos, akkor kell lenni folytatásnak. Ki hagyná összetörve azt, aki saját képére és saját hasonlatosságára nemzet, Ádám és Ét, a saját gyermekét, ha tudnánk segíteni, ki hagyná összetörve darabokban, fájdalomban, ha meg tudnánk segíteni, ha meg tudnánk gyógyítani, ha össze tudnánk rakni apaként, anyaként, bárhogy. Ha igaz a történet eleje, és Isten teremtette a világot és benne az embert, akkor kell lennie folytatásnak. Ha létrehozta a világot, akkor kell, hogy legyen hatalma arra, hogy helyre is állítsa azt. Ez teljesen logikus. Vagy az eleje se igaz? Visszatérve múlt hét, és egyedül vagyunk ebben a világban, elveszve. Vagy van egy szerető Isten, aki elkezdett valamit, de nem fejezte be? Van folytatás. A folytatásról az Új Szövetségben például Pál apostol így val, azt mondja Jézusról. Jézus a láthatatlan Isten képe. Az ember, aki tökéletes, hibátlan. Az az ember, akin az Isten képűség az teljesen átlátszó. Teljesen átragyog. Az Atya szeretete, jósága, dicsősége ő rá, és az ő arcából, lényéből, ugyanez az isteni szeretet, kegyelem minden más emberhez. A tökéletes Isten képű. Ha valaki olvassa az Új Szövetséget, és Jézus életét olvassa, vagy ha nem olvassa, olvassátok az evangéliumokat, csak ebből az egy kérdéssel, hogy ha az Isten képűség az, hogy kapcsolatban vagyunk az Atyával, és kapcsolatban vagyunk a másik emberrel, úgy, mint Isten képével, akkor nézzétek meg, hogy vajon Jézus hogyan élte ezt meg? Azt fogjátok látni, hogy folyamatos, nyílt, őszinte, közvetlen kapcsolatban van az Atyával, úgy, ahogy mi ebben a világban soha nem leszünk, még akkor se, ha Jézuséi vagyunk már. És ha megnézitek, akkor az emberek irányába Jézus nem személyválogató, nem a státusz, nem a vagyon, nem az egészség szerint értékel, nem számít neki, hogy valaki a társadalomnak a kivetettje, vagy éppen az ünnepeltje, hogy valaki a legutolsó, vagy éppen a legelső. Mindenkiben a Teremtő képét és hasonlatosságát látja, mindenkiben azt látja, amire Isten őt alkotta, és mindenkit ide akar visszavezetni. Mindenkit végtelen értékűnek tart, független attól, hogy az illető magát minek gondolja, és milyen értékesnek tartja. Ez egy küldetés, és ez a küldetés, ami abból fakad, hogy ő Isten tökéletes képe, abban csúcsosodik ki, hogy akiknek homályos a kép, mert összetört, mint mi mindannyian, azok ezt nem bírják elviselni. Túl nagy a kihívás. És ezért kivégzik. Viszont annak, hogy Jézust kivégzik, és mondhatnánk, hogy hát akkor ez a történetnek itt vége van, az Atya megpróbálta, jött a következő fejezet, elbukott. Megöltük. Ki innen. Nem kell ez a nagy változás. De van ennek a kivégzésnek, Jézus halálának egy mélyebb síkja, amit így fogalmazhatunk meg, hogy azért törik össze Jézus élete, hogy ami összetört életünk meggyógyuljon. Erről beszéltünk. Nem elég tudni, hogy Isten képűek vagyunk. Hogyan jutunk el oda? Hogyan áll össze a kép bennünk? Hogyan kezd el gyógyulni az életünk? Azért száll le Jézus az elutasítottság, a meggyalázottság, a kínhalál, a váltsághalál mélységébe, hogy ezáltal a Teremtő Isten bennünket kiszabadítson abból a mélységből, ahová azáltal kerültünk, hogy elszakadtunk tőle, hogy megtagadtuk őt. Azért áll előttünk véresen meggyötörten az Isten képe, Jézus, hogy megismerjük benne azt, aki szeret, és akinek annyira fontosak és értékesek vagyunk, hogy a fiát adja értünk. Ez az a kérdés, hogy magadhoz tudod-e ölelni Isten képét Jézusban, a megfeszített Krisztusban? Magadhoz tudod-e ölelni Isten képét Jézus Krisztusban? És ebben egy párhuzamos kép is. Meg tudod-e látni Isten képét a nyomorútban, a betegben, a gyűlölködőben, a cigányban? Folytasd, akit a legkevésbé bírsz elviselni. Magadhoz tudod-e ölelni Isten képét a megfeszített Krisztusban? Meg tudod-e látni Isten képét a másik emberben? Ha magadhoz tudod ölelni Jézust, aki kapcsolatba hoz az Atyával, és elkezd helyreállítani, elkezd gyógyítani, elkezdi összerakni a képet, akkor belülről változva kezdesz el máshogy viszonyulni a többi emberhez, akik ugyanúgy Isten képűek, mint te. Jézus a tükör, én az Isten képe, de nem csak a tükör, hanem ő az, aki összerakja az életünk. Hogyan élhetjük ezt meg? Akár úgy vagyunk most itt, hogy azt mondjuk, hogy Jézus követői vagyunk, találkoztunk vele, megismertük őt, megtértünk, bárhogy mondjuk. Akár úgy vagyunk itt, hogy nem, ez még nem történt meg. Ha úgy vagyunk ott, hogy Jézus követői vagyunk, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ő erre hív minket. Ha nem, akkor is megtehetjük ezt, amit mondani fogok, és rá fogunk jönni, hogy miért van szükségünk Jézusra. Szóval akár így, akár úgy, először most gondolja arra, hogy kik azok az emberek, akiket a szíved mélyén lenézel, megvetsz, sőt, talán gyűlölsz. Lehet, hogy valaki, akit naponta látsz, aki meggalázott, megbántott, becsapott. Nézz rá magadban egy kicsit. És közben lásd magad előtt a megfeszített Jézust. És gondolkozz el ezen, vagy mondd ki magadba, az az ember Isten képe, ahogy te is. Ő érte, meghalt Jézus. Neki is szüksége van rá. És tedd fel a kérdést, ha ez igaz, ha ő Isten képe, mire hívsz te engem, Istenem? Mire hívsz, ha ő is Isten képe? De ez egy olyan konkrét személy lehetett most, akivel valami nehézséged vagy konfliktusod van. De menjünk tovább. Melyik az az embercsoport vagy embertípus, akitől viszonyogsz? Akik félelmet, vagy undort, vagy gyűlöletet keltenek bennünk. Idézd magad elé őket, és tedd fel a kérdést. Ők is? Ők is Isten képére teremtettek? És igaz, hogy a legalapvetőbb szinten nem vagyok náluk értékesebb? Honnan is ítélem a többi embert? Természetesen, ne értsetek félre, nem mindegy, hogy egy közösség vagy egy társadalom életében valaki hasznos vagy építő tagja annak a társadalomnak, vagy pedig parazita. Nem mindegy, hogy valaki, most így mondom, valami értelemben teremt értéket, vagy nem. A társadalom túléléséhez ez szükséges. De ez az igazság, ha Jézus követője vagy, nagyon-nagyon fontos igazság, de mégis relatív. Mert az alapvető értékét nem ez adja az embernek. Fontos és számít, de ezt meghaladja az. És ez az egyetlen egy abszolút igazság, hogy Isten őt nem szereti se jobban, se kevésbé, mint téged. És neki nincs sem több, sem kevesebb szüksége Jézusra, mint neked. Akik Jézus követői, hiszed-e ezt? Mert ha nem, akkor fogalmad sincs, miért halt meg Jézus. Ha ezt nem hiszed, fogalmad sincs, hogy miért halt meg. Jövő héten tehát jár nyitott szemmel a városban. És vedd észre, akit eddig nem vettél észre. Tekints emberként arra, aki eddig csak kényelmetlenség volt. Büdös hajléktalan, cigány suhanc, a plázacica, aki neked a legnehezebb, a mafiózó, az idegen kultúrából származó, a GPS mozdulatokat követő, unott arcú eladó, akár egy politikus, a gyűlölt politikus. És ne tégy semmi mást. Csak egyszer, amikor meglátod, akkor mondd el magadban, ő is Isten képe, mint én. Esetleg imádkozz érte. Ha a szemébe nézel, és rámosolyogsz, esetleg ha köszönsz neki, és mondasz két kedves szót, ehhez valószínűleg már több hét kell. Tudjátok, mi történt? Ember számba vetted. Ha egy hajléktalanra ránézel, a szemébe nézel, akire senki nem néz rá, és mondasz két kedves szót, akkor ember számba vetted. És ember vagy. Mert Isten képét látod benne, a méltóságát, hogy ő is ember, mert beszélsz hozzá. És ha megtetted már, akkor tudod, hogy ilyenkor mi történik belül. Örülsz. Örülsz. Mert ezen a ponton találkoztál azzal, akivé Isten tett. Kapcsolatra teremtve a másik emberrel. Amikor valakit ember számba veszel, akit nem szoktak abba venni, Isten képeként, Isten képüként, Isten eszközeként cselekszel, Istent hordozod, Jézust hozod közel, az ő nevében közvetítesz áldást. Pedig semmit nem teszel, csak ember vagy. De tudjátok, az egész evangélium, ez a természet feletti evangélium és történet. Isten Jézus személyében eljön, meghal a kereszten értünk, feltámad a halálból. Ez az egész. Tudjátok, miért van? Hogy emberséges emberek legyünk végre. Imádkozzunk. Istenünk, te nem elfordítottad a fejedet tőlünk, amikor ránk nézel, és nem nagyon látsz mást talán, mint mocskot, mesztelenséget, fájdalmat, sebeket, gyűlölködést. Ahogy ránk nézel, nagyon-nagyon mások vagyunk, mint amikor alkottál, és szemtől szembe álltunk veled. Kifordultak, eltorzultak sok-sok mindenben. És mégis nem elfordítottad a fejedet, hanem valamilyen értelemben a szemünkbe néztél. De te nem csak néztél, hanem Jézusban közel jöttél. De nem csak közel jöttél, hanem beszéltél. De nem csak beszéltél, hanem megöleltél. Gyógyítottál, felöltöztettél, kimostad a sebeinket, megmostál, megtisztítottál, új ruhát adtál ránk, királyi ruhát, hogy legyünk a te képed. Akárhogy is vagyunk mi, jelen ma, Urunk, szeretnénk emberségesebb emberek lenni. Hadd lássunk meg téged a többi emberben. Hadd lássunk meg téged Jézusban, és te láss meg bennünket. Így kérünk, hogy formáld az életünk. És ahogy most éneklésben, dicsőítésben együtt leszünk, beszélj hozzánk, és árazd ránk szent lelkedet. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy elhoztad számunkra a legfőbb szabadítást. hogy magadat adtad nekünk, és hogy megváltottál a mi bűneinkből. Köszönjük, hogy úgy jöhetünk most eléd, hogy elmondjuk és megvalljuk, hogy csak rád van szükségünk. Elmondhatjuk, hogy benned szabadok vagyunk. És köszönjük, hogy ebben a szabadságban élhetünk, hogy erre hívsz minket, és hogy ebben a szabadságban valóban nincs már vádlás, nincs kárhoztató ítélet ellenünk. És sokszor ez olyan egyszerű, máskor meg annyira bonyolult és távoli és értetetlen a számunkra. És azért kérünk most, hogy hadd tudjuk egyszerűen elfogadni ezt, örvendezni a te szabadításodban, és úgy élni a mindennapjainkat, hogy ezt nem felejtjük el. És azt, hogy amikor azt énekeltük, hogy átadjuk a szívünket, átadjuk a lényünket, ez legyen valósággá, hogy tudjunk beengedni téged az életünkbe, a döntéseinkbe. Erősítsd meg és újítsd meg bennünk a hitet. És így imádkozunk, Urunk, azokért, akik harcolnak és küzdenek ezzel, hogy nem tudnak hinni, hogy falak vannak az életükben, a szívükben, hogy szeretnének tovább lépni, szeretnének többet belőled, de nem jutnak egyről a kettőre. Könyörülj kérlek rajtok, és könyörülj mindazokon, akik terheket hordoznak a környezetünkben. Imádkozunk azokért, Urunk, akik betegek. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek nagyon nagy küzdelmet jelent a mindennapi megélhetés, hogy hadd tapasztalják a te segítségedet, erődet és a reménységet ezekben a nehéz helyzetekben. Kérünk, hogy légy velünk, és add, hogy miközben hiszünk benned, és miközben meglátjuk egymásban és a másikban a te arcodat, a te képmásodat, aközben tudjunk mi is formálódni, és Úr Jézus Krisztus minél inkább hasonló kell lenni hozzád. Így légy velünk, és maradj velünk, kérünk. Ámen. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.